aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja, oltalmam és várom Istenem, akiben bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül énekeljük a 25. Zsoltár első versét, aztán leülve a 6. folytatjuk. Szívemet hozzád emelem. Pedagógus kórust és annak vezetőjét, dr. Szabó Szabolcsot, aki karnagy, tanár és egyébként a Baranyai Református Egyház megyének a főgondnoka is. Régi barátság fűz hozzá és a kórusnak számos tagjához, akit pedig nem ismerek személyesen, az is úgy van, mintha személyesen ismerném, hiszen Komlóról jöttek. Egészen röviden el szeretném mondani, hogy mi fog történni. Tehát Isten tisztelet közben lesz egy-egy ének, és a végén egy néhány ének, az egy kicsit koncertszerűen majd akkor kiállnak, és szemügyre vehetjük őket így is. De egyébként a megszokott rendben megy az Isten tisztelet, és abban illeszkedik. Egyetlen változás lesz, amit elfelejtettem mondani Zsuzsának, aki szintén a kórus tagja, és most játszik nekünk, kántorizál, hogy a ráfelelő ének a 185 helyet majd a kórus fog énekelni. A kórusról annyit, hogy már igen régóta megvan, de most meg nem mondom, hogy mikor alakult, mert volt 25 éves, és van egy CD-m a 25 éves. 30? Jaj, most miért nem baj ez a fiatalitom? No, tehát róla elmondani, hogy nagyon sok nemzetközi szereplése van, megkapta az összes kitüntetést, amit egy-egy kórus megkaphat. Rendszeresen szerepelnek a Magyar Rádióban is, és külföldön számos koncertjük van. Közel 30 nemzetközi elismerés, közönségdíj, nagydíj, minden van mögötte. És a 2001-es Magyarországi Nemzeti Fesztivál vegyes kategóriában is győztes lett. És Szabó Szabolcs tanár úr, aki egyébként Komlón kezdte a pályafutását régi időkben, és most Pécsen tanít, ő vezette mindig, és pásztorolta ezt az énekart, és egybe tudta tartani annyi év alatt, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük, és az összes többit majd elmondják magukról. Úgyhogy most akkor a 425. dicséretet keressük ki, és az első is... Ja. Le lehet ülni, aki áll hátul, vannak még helyek, tessék nyugodtan. De első és negyedik versét énekeljük, Ó Ábrahám ura, tehát 1-es és 4-es. Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra, Ézsaiás próféta 58. része, első 8 versében.
Kiálts, ne hajdod, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istenet törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla. De hiszen ti a bőti napokon is megtaláltok kefteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, sárgába öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, s ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Foglaljuk el helyet. Maradjunk a helyünkön, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Magasztalunk örökké való, Isten, hogy előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az élet dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és a halál felett örök győzelmet szerzett. Add nekünk megelevenítő szent lelkedet, hogy Krisztussal együtt új életre támadjunk fel, és a bűn és halál erői ellen szabad lelkiismerettel, húsvéti bizonyossággal és erővel harcoljunk. Prédikáltasd a feltámadás örömhírét, hogy az általunk eljusson a félelmes szívűekig, a csüggedőkig, a gyászolókig, a betegekig, haldoklókig. Adj élő reménységet a te egyházadnak és az egész világnak. Amen. Most pedig kérném szépen akkor a gyermekeket. De ezek sem kérdeznek, hogy újjatok. Arról is. Csak rájöttust. Ó, van, gyertek csak. Fogjátok még egymás kezét. Ne félj, oda menjél, oda. Fogd meg a kezét, úgy. Te is. Úgy. Jó. Össze is értek, ügyesen. Na akkor most a kórusnak köszönünk egy rendes nagyot, jó? Áldás, békesség! Hát ezzel azt mondják, hogy Budafokon nem is tudnak köszönni. Áldás, békesség! Az már valamivel jobb volt. Hát két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az egy ilyen hirtelen jött dolog. Jöttem föl a lépcsőn már 10 percen istentisztelt előtt, és a kémény lyukból kiesett az a kis beton ajtócska. Benyúltam, és találtam benne egy könyvecskét. A könyvecskében ez van írva, hogy csak az első lapjára. Sziasztok, bocsi, hogy nem írtam, de más dolgom volt, ugye nem haragusztok. Na most én ezt így fölmutatom, és aki szeretné folytatni, az átveti tőlem ezt a könyvet. A dolog, amiről viszont beszélni szeretnék, szerintem valamelyik játéknál volt akadályversenynél az oda berejtve, esetleg. Amiről beszélni szeretnék, nagyon röviden, van egy nagyon-nagyon idős lelkész kollega, atyám, fia, tényleg nagyon szeretem, 95-96 lehet már, és most már az utolsó 10 évében, hogy ilyen idős ember lett, gondolta, még valamiben érdemes belekezdeni, és elkezdett festeni. És hát festi a kis képeket, nekem is van egy ügyes kis képem tőle, és még kiállítást is rendeznek neki, még a riport is jött, a riporter, meg televízió, kijött a helyi tévé, és oda mentek az öreg kollégához, és megkérdezték, hát mondjon valamit a képekről. Mondja, az öreg lelkész, mit mondjak, nem is látom őket. Mert már nem nagyon lát, nem nagyon hall, de még mindig fest. És nagyon elgondolkodtam, hogy hát nem ez a hit lényege? Nem látok igazából, nem tudom, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, de mégis festek, mégis megyek, mégis meglépem valahogy, mert bízom abban, hogy a kezemet vezetni fogja az Úr. Ez a hitnek a lényege. Ugye, ahogy ő már nem lát és fest, és a képei élvezhetők, valaki nem hiszi el, mutatom, ott van nálam. Tehát azt gondolom, ezt érdemes megjegyezni, hogy ha van belső látásunk, akkor nem kell félni attól, hogy éppen nem tudjuk, hogy holnap vagy holnap után mi lesz velünk, hanem bízunk abban, hogy aki vezeti a kezünk és a lábunk, énekeltük is, hogy utaid utam mutasd meg, ugye, az nem hagy bennünket cserbe. Köszönöm szépen, áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 184. dicséretünket, Krisztus ártatlan bárány. Istennek igéjét olvasom János evangélium a 20. részéből a következőképpen. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomába megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, s hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, a tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt, amint ott sírt, behajolt a sírba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hogy hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül, rabbúni, ami annyit jelent, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, bizonyára kevesebb nehéz pillanata van az életnek, mint amikor megállunk egy sírgödör mellett, és belepillantunk. Temetéseknek van az a pillanata, amikor odaérkeznek a hozzátartozók, és belepillant valami kényszerből is talán, hogy megláss azt a végső helyet, amin nincs tovább. És ezt olvastuk az igében, hogy Mária, és mikor kiment, még sötét volt, hát valami sötétséget lát ilyenkor az ember valóban. A gödör, mint valami fekete lyuk, mindent elnyel. Mégis különös módon ragaszkodunk a sírjainkhoz. Ami egyébként helyes is, sokszor elmondom, hogy emlékhelyek kellenek, hogy legyenek, enélkül elveszik a magyarság, de itt most másra gondolok. Azért hangsúlyozom ezt így, hogy nehogy a végtisztelség elleni beszédnek értsék a szavaimat, arra gondolok, hogy amikor valaki ebbe a helyzetbe kerül, és nem marad más a számára, ez az egyetlen fontos hely, ahol folytonosan átélhetjük, hogy annak, aki ott van, vagy oda kerül, abban együtt nincs már jövőnk, nincs közös jövőnk. Már is halványul a múlt, ahogy emlékezni kezd az ember, hát legalább a kő maradjon meg, a sír maradjon meg, és hát ha így szemlélem a dolgot, bizony nincs reménytelenebb hely a temetőnél. És a mi kis helyi temetőnk, mikor kimegyek, mindig van egy kis borzongás bennem, mert fő van írva a ravatalozóra, ezt ugye sokan tudják, hogy voltam, ami vagy, és leszel, ami vagyok. Szóval sokszor elgondolkodtam, hogy hát miért pont írta ezt föl, miért ezt írta föl. Az egy rendes temetőnek, ugye a főbejáratánál az van, hogy feltámadunk. Ugye az egyik a reménytelenség kapuja, leszel, ami vagyok, a másik meg a reménységnek a kapuja. És mindig ez a nagy kérdés, hogy vajon melyik kapuhoz megyek, melyiken lépek be, melyiken kísérem el a szeretteimet utolsó útjukra, és melyikre készülök magam is. Én azt gondolom, hogy a húsvéti történet nagyon érdekes ebben a szempontból, hogy csupa belenézés a sírba. És azt gondolom, hogy azért van ez, mert bátorítani akar bennünket, hogy az íge segítségével tegyük meg ezt az utat. Mert meg kell tennünk, az élet ilyen, hogy többször is megtesszük, az Isten igéjének segítségével tegyük meg ezt az utat, mert önmagunkban valóban nem vagyunk rá elegendőek. Nem vagyunk képesek, hogy a sírnak, a sírgödörnek a sötétjét eloszlassuk. Ott az emberi akarat, az emberi érzelem nem elég erős fény ahhoz, hogy az ne szippantsa, ne nyelje el. Tehát a krisztusi világosságot kapjuk az ige által, és tehetjük meg ezeket az utakat, és ez hallatlan nagy bizonyság is azok számára, akik csak a sötétséget látják, akik csak a reménytelenség kapuján tudnak átlépni. Hát így nézzük először, hogy Máriát ebben a történetben, mint még a féle ideggyenge asszonykának is titulálhatnánk, ugye, de azt elgondoltam, hogy hajnalban még sötétben megy a sírhoz. Valaki közülünk ezt már megtette, az körülbelül akkor tudhatja, hogy ez mi. Nyilván teljesen egyedül szeretne lenni egy kis ideig, előbb-utóbb aztán megjelenne a többi asszony is, nyilván Jézus édesanyja, a másik Mária is megjelenne. Tehát ez nem olyan bátortalan ez az asszony, de amit lát, az teljességgel összeomlasztja, mert azt látja, hogy a kő el van véve a sírról. És hát ha van bűn, ha van gazemberség, akkor az a holtak megbolygatása, elrablása, vagy kifosztása, meggyalázása. Hát ez nem volt olyan ritka abban az időben, ugye, amikor az ásatásoknál megtalálják Egyiptomban sírokat, ugye majdnem mindegyik ki volt már fosztva, de hát sajnos ma sem ritka. Mária nem is néz bele a sírba, hanem kétségbe esetten elszalad a tanítványokhoz. Ugye elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. És hát ez a mélypontok mélypontja, hogy már a halott sincs meg, elveszítjük még a gyász tárgyát is. És aztán a két tanítvány is fut kifelé, Jézus, illetve János odaér először, csak benéz és látja a lepleket. Aztán Péter, a gyakorlati ember, ugye az bemegy, mindent megvizsgál, és hát konstatál bizonyos tényeket, hogy össze van hajtva rendesen, hogy a keszkenő is összehajtva, külön rakva. Ezek nagyon fontos adatok, tudnélik, alig ha lehettek rendszerető sírrablók, ugye, vagy bármi hasonló. Akik meg esetleg elvitték volna Jézus testét, azok nem szedik le róla ezeket a becsavart lepleket. Tehát mindez csak fokozza az értetlenséget, és akkor belép János is a sírba. Ez egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas pillanat ez, csak ennyit mond az íge, hogy látott és hitt. Tehát János ugyanazt látja, mint Péter, ugyanazt a egyszerű, de különös tényeket mégis, és mégis mint valami fényvillanás, ugye egy pillanat alatt azt mondja, hogy látott és hitt. Hogyan lehetséges ez, hogy abban a pillanatban neki eszébe jutott az, hogy mit is mondott Jézus, ami ugye el se tudtak addig képzelni, hogy azt mondta, hogy el kell fogadtatnia, ugye a főpapok kezére kell adatnia, és harmadnapon fel kell támadnia. Tehát a kettő együtt, a üres sírnak ez a különös rendje, és a mester beszédei, proféciái csak fényt gyújt János lelkében. De különös, hogy János hallgat. Ugye? Nem mondja azt, hogy de hiszen hát megmondta a mester, hanem hallgat, talán még maga sem meri szavakba önteni azt, ami a lelke mélyén egyszer csak megszületik, és már világos, hogy az Úr feltámadott. Tehát a jó hír, az evangélium egyenlőre nem hangzik el. És Mária pedig ott marad. És az jutott eszembe, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy hát ugye már nem nagy divat manapság, hogy a nőnapot ünnepelni, de ez a Mária történet, ez egy nőnapi történet, és hogy magasztaljuk fel ilyen értelemben ezt a Magdalai Máriát, hogy ő volt az első, aki kimondta az evangéliumot. De behajol a sírba, és látott két angyalt ülni. Megszólítják Máriát, megkérdezik, miért sír, de ugyanazt válaszolja, amit a tanítványoknak mondott, hogy elvitték, nem tudjuk, hogy hova lett. És aztán ugye az angyalok ott eltűnnek a képbe, de ugye amikor azok megjelennek a Szentírásban, azt jelenti, hogy már az Úr sincs messze. És ezzel csak ott van a háta mögött Jézus, és megszólítja őt, ugye Mária nem ismeri meg. Miért nem ismeri meg? Mert nem fér bele a hitébe, a világképébe az, ami éppen vele történik. Ott van az Úr, de nem látja. Azt látja, ami a hétköznapi, ami a banális realitás, hogy ez biztos a kertész. És ott áll a feltámadott Úr, és ő kertésznek gondolja. Hát hányszor vagyunk így, amikor az Isten valami jelet ad, és mi azt gondoljuk, hogy valami ilyesmi kertészféle dolog. Tehát a sírból sötétsége még mindig ott van a szívébe, lelkében, és ott is maradna, ha Jézus nem azt teszi, amit egész életében tett, mondjuk megszólal a jó pásztor, néven szólít, és az azonnal meghallja, és azonnal megérti, és tudja, hogy ki az, aki őt szólította, mert megismeri a pásztor hangját, és válaszol, hogy rabbúni, azaz mesterem. Enélkül hiába is állna előttünk Jézus, amíg a jó pásztor hangján meg nem szólal. És aztán olyan talányos egy kicsit ez a mondat, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz, de azt gondolom, hogy azért is érdekes, mert nem sokára Tamásnak azt mondja, hogy érints meg engem, ugye? De éppen ez a Tamási ige igazított el, hogy Mária azt hitte, hogy visszakapta a mestert, hogy minden rendben van, ő visszajött, most már így megy tovább a dolog, ahogy eddig volt, föltámadt ide ebbe a mi világunkba, jaj, de jó. Jézus pedig azt a kis kijelentést mondja, hogy a válság műve még nem fejeződött be. Most fog teljességre jutni, amikor dicsőségben az atyához megy, vele lesz közössége, és a tanítványoknak is pünkösd után ezzel a dicsőséges Krisztussal. Viszont e találkozás után feladatot bíz Máriára, hogy menjen el az övéihez, és adja hírül, amit Jézus mondott neki. Ezt olvassuk, hogy elment Magdalai Mária, sírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. És itt van valami gyönyörű vonása az evangéliumnak. Jézus nem mondja ki azt, ami a hitében megfogalmazódott, illetve János, ami a hitében megfogalmazódott. Az angyalok sem mondják ki, hogy feltámadott az Úr, hanem Mária mondja el a jó hírt, hogy láttam az Urat, és hogy ezeket mondta nekem. És így lesz a sötétség, a reménytelenség kapujában ülő Máriából küldött, azaz mi nem fejezték be az angyalok, azt is közben megértettem, azért, hogy majd befejezi Mária, és már ő lesz a küldött, az angelosz, az ige hirdető. Ugye az angyali feladat ez, hogy viszem a jó hírt, és minden ige hirdetés, minden bizonyságtétel alapja itt van egy mondatban, láttam az Urat, és ezt mondta nekem. És ezt elmondom most nektek is. Ez történik itt, hogy a reménytelenség kapujánál gyülekezőknek, a sötétségben síróknak megszólal az angyali üzenet, és mondja, hogy mivel láttam az Urat, és szólt hozzám, mondom nektek a feltámadás jó hírét, húsvéti örömét. Hát ez a dolga minden papnak először, és mindenkinek, aki szívügye lett az evangélium, és aki látta az Urat. Ha az evangélium egészére nézünk, akkor tulajdonképpen Azt lehet mondani, hogy Jézus a remény nélküliek gyülekezetéhez szólt, amikor elkezdett munkálkodni. Zakariás énekében olvassuk, amikor ezt mondja Jánosról, hogy aki az Úr előtt jár, a Lukács egy, hát bocsánat, azt ki kell keresnem már is. Igen. Ezt mondja, hogy ugye te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, melyel meglátogat minket, felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára, ahol megtapasztalják az Isten irgalmát, és hirdetik az evangélium üzenetét, ott közel van maga az Úr. És aztán majd megszólít, nem szól másról a gyülekezeti élet, a közösség, a diakónia, az ige hirdetés, az úrvacsora, mint arról az élményről, amely az igéknek a meghallásával, proféciák meghallásával együtt megszólít bennünket a kijelentő Úr maga, megtapasztalássá teszi. De ez az, amit Mária mondta, hogy láttam az Urat, és ezeket mondta nekem. Ez a mi reménységünk, ez vezet bennünket az élet útján, nehéz, krízises szakaszokon is keresztül, világos utakon is egyaránt, és azt kívánhatjuk csak, hogy a böjtidőben vagyunk, hogy ez fényesedjen ki a böjtnek a csendességében, hogy így érkezzünk aztán meg a reménység kapujába, a húsvéti nagy evangéliumnak a meghallására. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó dolog, hogy megint ott ülhetünk a reménység kapujában, mert meghallottuk az igét, meghallottuk az Úrnak a szavát, és felismertük azt. És könyörgünk, hogy meg is maradjunk ezen az úton. És ha el is fog az úton valami fájdalom, csüggedés, akkor újra és újra szólaljon meg bennünk ez a hang, és gyulladjon meg az a fény bennünk, amelyik felülről való, amelyikkel meglátogattál bennünket, ne csak nekünk világítsa az utat, hanem a te néped úgy járjon ebben a világban, mint a reménység népe, aki pontosan tudja, hogy hová fog megérkezni. És ezért vesz felülről való erőket, ezért kap felülről való ajándékokat, és vígan tud énekelni ezen az úton. Hadd könyörögjünk most azokért, akik megszomorodtak, vagy netán reménytelenek, akár azért, mert olyan súlyos terhet hordoznak, vagy betegséget, de főként könyörgünk most a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért. Könyörgünk azért, hogy ők is átéljék azt, hogy van reménység és van folytatás, hogy mi az evangélium, hogy az itt maradottak, az egyedül maradottak, megtapasztalják azt, hogy nincsenek egyedül. Így kérünk a gyülekezetben mindenkiért, aki így éli meg napjait és így hordozza napjait. Köszönjük neked azt, hogy annyi ajándékot kaptunk ma is, és a mögöttünk álló időszakban, hetekben, hónapokban, sőt, években. Mondhatjuk azt, hogy újra és újra megtapasztaljuk a pásztor vezetését, gondviselését, szeretetét, amellyel hívogat bennünket, és vezet tovább bennünket az úton. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik most eljöttek hozzánk, és dicsőítenek téged, éneknek a hangjával, őrizd meg őket az úton hazafelé, mindennapjaikban, életükben, szolgálatukban. Légy velünk, és hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az énekkel folytatjuk az imádságot. És most hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai vasárnapon, tehát a délutáni alkalmat hirdettem, az ifi 16-kor van, konfirmálta a kisifje 17-kor a szokott időben. A babamama kör most már meg lesz tartva, bocsánat, nem baj. És természetesen a női bibliaóra 10 órakor, itt a nyugdíjas bibliaóra szerdán. Azt mondja, hogy 17.30-kor szerdán ne feledkezzünk el a gyülekezeti fociról. Csütörtökön reggel bibliaóra, és este 7 órakor Topolánszki Ákoséknál az Ádám kör. A hétvégén pedig a konfirmandusoknak és az ifjúságoknak a ideje a szokás szerint megvan. Az elmúlt héten is hirdettük a vigasztalás igéit, utolsó útjára kísértük ki Marappai Gézáné Krebs Teréziát 74 éves korában. Az igét a Prédikátor 2.22-ből vettük, micsoda marad meg az embernek minden munkájából, és elméjének nyughatatlan fáradozásából, amellyel munkálkodott a nap alatt, a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű gyászolókat. És akkor átadnám a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, először is gyülekezet nevében szeretném köszönteni a komlói vendégeinket. Mindig örömteli dolog, hogyha záródnak a körök. Igazából a komlói református gyülekezet jó párszor megjelent itt, de most örülünk, hogyha a komlót egy kicsit szélesebb kör jelentős átfedéssel képviseli. Szeretném azt is megköszönni, hogy kicsit segítettek nekünk abba, hogy fölemeljük szíveinket, hogy egy kicsit a szép zenével és énekkel díszítették a szolgálatot valóban, hogy Isten házához méltóan lehessünk itt együtt. És kérem a kórus tagjait is, hogy ne záruljanak össze itt az istentisztelet után, hogy nyugodtan vegyüljenek el a gyülekezet tagjai között, és a gyülekezet tagjait is kérem, hogy fogadják szeretettel a vendégeket, akiket majd egy szerényebb ebédre is szeretnénk vendégül látni. Egy kevésbé felemelő témakör, de fontos, hogy megkezdődött az adóbevallások készítésének az időszaka, és nagyon kérjük a testvéreket, hogy terjesszék ezt, hogy az egyik 1%-ot a közegyháznak, tehát a Magyarországi Református Egyháznak, a másikat pedig gyülekezetünk alapítványának, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak ajánlják fel. Azonosító számszorok ugye maradék karácsonyi gyülekezeti hírlevélben megtalálhatók, illetve a gyülekezet honlapján is megtalálhatók. Tehát még egyszer szeretném kiemelni, hogy a magyar államtól minden ellenkező híresztelés ellenére a gyülekezet fenntartásához, hitélethez nem kapunk semmit, tehát mindent a saját magunkra számíthatunk. És egyelőre úgy látszik, hogy a tendenciák azért pozitívak itt a gyülekezeten belül is. Talán még van értelme 2009-es naptárt elvinni, 200 forintos áron a iratterjesztésbe kapható. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a Bibliaolvasó kalauzt, az is, aki eddig lemaradt, az most bepótolhatja a lemaradást, és a továbbiakban a közös napi igeolvasásban részt vehet. A vendégeink talán nem tudják, de gyülekezeti tagok is néha elfelejtik, hogy van egy szép kis kiadványunk a gyülekezet történetéről, ezt ajánlom a figyelmükbe, ez is az iratterjesztésbe kapható. Egy nagyon szép 20 év, vagy 50 évről szól körülbelül a gyülekezet megalapulásától, 45-ig a háború utolsó napjaig. Az idei évben, noha ezt még annyira nem emeltük ki, de nem árt ismételni, hogy Calvin év lesz, és szeretnénk ezt azzal ünnepelni, hogy egy Calvin domborművet felavatni a templom előterében, amire a Pécsváradi Szabó László elkészített egy tervet. Ehhez körülbelül 250 ezer forintos költséget fog jelenteni, tehát kérjük a gyülekezet tagjait, hogy felajánlásokat tegyenek, ez nem szükségszerűen azonnali készpénz, hanem az is jó, hogyha csak egy szetvit adnak be, hogy körülbelül mikorra, mekkora összeget tudnak ehhez hozzátenni. Tehát fontos, hogy a templomépítés emléktáblájával szemben a magyarságot is megtartó reformátorunk emlékének állítsunk egy méltó példát, és ugye, mint ahogy lelkészünk mondta, fontos, hogy egy mosolygó Calvinnal is találkozzanak az emberek. Virágvasárnap április 5-én lesz az első konfirmáció, pünköskor május 31-én pedig a következő csoport, tehát ezt is tartjuk észbe, és írjuk be a naptárunkba. És ugye egy másik komlói kapcsolat, hogy használaton kívüli ágyneműt kimosva és fertőt népre gyűjtünk a habilitás számára, a komlói fogyatékos emberek számára, tehát továbbra is lehet ezt hozni, illetve várjuk az 1 és 2 forintosokat. Köszönöm szépen, és akkor kérem a testvérek örömteli tavaszi életét. Köszönöm szépen.
már a befejező rész van, tényleg annak is a vége. Az áldás és a templomról kimenetel, amikor a 178. éneket énekeljük, de valóban, ahogy Gondok úr mondta, köszöntsük szeretettel, egy kézfogással a kórus tagjait, beszélgessünk velük, érezzék otthon magukat. Kérem, hogy álljunk fel. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség.